Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit az idei év első Revakucs felolvasó ülésén. Köszönjük szépen, hogy járvány és hideg ellenére ilyen sokan eljöttek. Mai előadónk Ettlinger Mihály, aki szeptember óta a Reneszánsz osztály fiatal kutatói ösztöndíjasa. Úgyhogy kérem, tartsa meg előadását másolatról másolatra Bogáti Fazek, a Miklós Szaltériumának utolját.
Nagyon köszönöm meg a megtisztelő jelenlétet is. Először egy kisebb apologizációval kezdem. Gyakorlatilag én most, korábban foglalkoztam többet Bogátival, jelenleg a kutatásomban 16-20% gyülekezeti énekesek, vagy a fókuszában legalábbis a 16-20% gyülekezeti énekeskönyvek és azoknak a hagyományozódása áll. Ez egy ilyen adatbázis vagy szövegbázis segítő filológiai érdekes statisztikai alapon levonó kutatás, aminek az alapkutatás fázisába járok, tehát hogy abból egy nagy mutatvány nem lehetett volna most még így bemutatni. Ezért viszont egy olyan témára kanyarodtam vissza, ami korábban is foglalkoztatott, de ezt az egész Bogáti Pszalterium problémakört a nyomtatás vagy kiadatlanság problémakörtől járnám végig. Az elején még azt meg kell mondjam mindenképpen, hogy Pécsen 2011 óta van egy Bogáti kutatócsoport, Pap Balázs és Szatmári Áronnal közösen csináljuk ezt már egy ideje, legalábbis a Bogátival foglalkozó kutatásokat. Tehát, hogy az ő eredményeik, közös eredményeik is benne lesznek ebbe, lesznek olyan része, amit már korábban publikáltam, de talán még kellően ismeretlen vagyok ahhoz, hogy ezek újdonságként hassanak. Nagyjából az előadásom szerkezete az sok témát fog érinteni, remélem találunk benne valamiféle nagyobb koncepciót. Az első felében kicsit árnyalni fogom a nyomtatványoknak és a kéziratoknak a markáns jellegzetességét a 16. században, amik mentén én szándékozom most foglalkozni ezzel a kiadatlanság problémával, meg ez a saját kutatás alapján felvázolt szempontrendszer is. Aztán utána rátérnék a Pszalteriumnak a kiadatlanságának az okaira, majd pedig megvizsgálnám, hogy Bogáti egyes zsoltári hogyan származnak, vagy hogyan tűnnek fel bizonyos unitárius nyomtatványokban, majd pedig a teljes Pszalterium kéziratokat vizsgálnám egy kicsit a hagyományozás tekintetében, és a végén pedig igazából egy kicsit messzebbről nézve az egészet, nagyjából a nyomtatott kiadások hatását vetném össze a kéziratokban felelhető népszerűségnek vagy kéziratok hatásával, de ez csak egy picit összefoglalva végén ezt az egész problémakört. Tehát, hogy mivel a jelenlegi kutatásom statisztikai alapú, azért nagyon kell figyelni arra, hogy a statisztikát természetesen erősen torzíthatják a bizonyos nem tipikus, de mégis meghatározó jelentőségekről alkotható képünket. A gyülekezeti ének bármennyire is műfajként látszik létezni, szinte kötelező előfeltétel a nyomtatott megjelenés, tehát valamilyen nyilvánosság vagy sokszorosítás mellett alakulhatott csak ki az az énekcsoport. A vallási tematikájú vagy liturgikus szövegek egyedül a szombatos felekezeteknél szorultak kéziratosságban, ennek ismeretnek ez politikai és nyomtatott okai is vannak. Léteznek azonban olyan művek, amelyek már létrejöttükkor feltételezhették a későbbi liturgikus használatot, tehát a nyomtatást is. Ilyenek a kifejezetten énekes könyvekhez készített alkalmi vagy egyéb általános liturgiai énekek, de ilyenek a korban ismert zsoltárfordítók felhasználói vagy szerkesztő igény nélkül is született parafrázisok is. Bocsánat, nem nélkül, a szerkesztő igény szülhette parafrázisok. Gondoljunk csak Szegedi Gergelynek a zsoltár parafrázisaira, aki saját kötetébe is rendezi ezeket a szövegeit, vagy a sztárai 16. század folyamatosan megjelenő parafrázisai vagy Skorica Máté műveire, de Bogáti Pszalterium is kifejezetten egy ilyen anyag, vagy a mű, ez egy nagy terjedelmű és sokak által kívánt fordítás lett volna a korban. Nagyon sokat sürgették a magyar zsoltárfordítás létrejöttét, ugye. Szóval Bogáti Szalatéről is ide sorolható, legalábbis a szövegeiből nem következtetett minden kétséget kizáróan arra, hogy Bogáti saját célra, vagy csak egy szűk felhasználói kör számára fordította volna, vagy arra sem, hogy megrendelés vagy felkérés állta a Zsoltár könyv létrejöttének hátterében. A teljes Zsoltár könyv magyar fordítása több gyülekezetének és könyvszerkesztőjének igénye a 16. század folyamán. Újfaldi 1602-ben is még keresi a már, pedig a már elkészült Bogáti Szalatériuma. Ezért is érthetetlen, hogy miért szorult kézigratosságba Bogáti 151 Zsoltára. A Szalatérium kiadatlansága és az ennek ellenére kialakuló gazdag kéziratos szöveghagyománya együttesen arra engednek következtetni, hogyha nem is kiadói, de felhasználó igény lett volna a korban a Zsoltár könyv nyomtatott változatára. A kéziratban hagyományozó Szalatérium vizsgálatát azért tartom kiemelten fontosnak a gyülekezeti jelenlegek esetében, vagy velük párhuzamosan, mivel a Zsoltár könyv terjedelme, versenyek nagy mennyisége nagyban befolyásolhatja a korszakra levontó statisztikai következtetéséket. A szemléltetésképpen a repertórium 1523 darab verset sorakoztat fel a 16. századból, ugye nem, ennek a 10%-a nagyjából a Szalatérium, hogyha a versek számát nézzük, és mondjuk a 457 darab nyomtatásban megjelent gyülekezetének esetében, meg ennek a számnak az egyharmada a Zsoltár könyv, tehát egy nagyon nagy, tehát a statisztikai érveket egészen befolyásoljuk, ha nem veszik figyelembe ezt az anyagot. Az előadás több kérdéskört igyekszik most körüljárni, kiadatlanságot, hagyományozódást és a Bogáti atipikus jellemzőin keresztül próbálom szemléltetni, hogy hogyan segítenek, vagy hogyan segíthet megérteni nekünk ezt a kornak a kiadási szerkesztési gyakorlatát, hogyan tudjuk megérteni Bogáti atipikus jellemzőin keresztül, bocsánat. Mindenek előtt azonban szeretnék kitérni a 16. századi kéziratosság és nyomtatás meghatározó jellemzőire, hogy a különböző szövegleszármazási modelleket szemléltethessen. Statisztikai vizsgálatok fontos kérdésére, hogy vajon mennyi elveszett forrással kell számolnunk. Az elveszett nyomtatványok az őket körülvevő szöveghagyományból még csak-csak kimutathatók, tehát hogyha hiányzik egy forrás, amit másoltak, akkor ez vagy továbbhagyományoztak, az biztos, hogy kimutatható, de elveszett kéziratok száma az megsatszolhatatlan. Az viszont jobban kitapintható, hogy a században milyen arányban állnak kizárólag kéziratban fennmaradt művek olyan szövegekkel, amelyek nyomtatott és kéziratos forrásban egyaránt megtalálhatók. Ez már társabb adat lehet. Varjas Béla a históriás énekek kapcsán, tehát egy másik műfaji csoport kapcsán a következő megállapítást teszi. A szövege szerint is meg több mint 150, ez idő szerint pontosan van 155 16. századi históriás ének száma valóságban jóval nagyobb lehetett, ahhoz azonban ennyi is elég, hogy képet alkothassunk magunknak ezek szerzésének időbeli és tárgykör szerinti megosztásával. Az arányok nyilván nem változnának akkor sem, akár még egyszerűbb szöveget között volna számunkra, a szerencsés véletlen, írja Marjas. Pabalás vizsgálta a teljes korpuszt, és statisztikai alapon vizsgálva kimutatja, hogy idézem, a ránk maradt szövegek java része nem egy példányban maradt ránk, hiszen sokat kinyomtattak, sőt, számos olyan is van, amelyet nyomtatáson felül kéziratok is megőriztek, tehát ebből azt a következtetés vonja le jogosan, hogy a históriák esetében nem szabad nagy mértékű szövegerózióval számolni, és kizárólag kéziratosságba szorult műveknél is általában nyomtatott forrást kell feltételezni, tehát jellemzően nyomtatott forrást kell feltételezni. Ezeken túl pedig a legnagyobb részt az test 16. században, vagy legalábbis a históriás ének esetében Bogáti históriás művei állnak ott megint csak a kiadatlanság mögött, tehát amik csak kéziratban őrződtek meg. Van még egy sztári história, de az sem bizonyított, nem volt nyomtott kiadásra, Bogátinál több mint valószínű. Tehát, hogy megint Bogáti mint atipikus szerző jelölt meg ebbe a korpuszban is. Nem gondolom, hogy a gyülekezeti énekek kiadási szokásait egyértelmű analógiaként lehetne használni a históriáknál tapasztaltakkal, minden esetre a jelenség elbizonyítanít abban, hogy sok éneket a forrás hiány miatt nem ismernénk. Abban viszont hasonlít a két korpusz, hogy Bogáti mindkét műfajon ezért végig át a nyomnoki szövőt. A kéziratok és nyomtatványok szövegkritikai hierarchiája néhány korábbi esetben félreértésre is adhatott okot. A repertőrnek a korábbi változata még a szürke, narancsárga színekben pompázott. Ott is még felelhető volt az is, de a korábbi kiadásoknál is, hogy sorrendiséget állított föl a kéziratos és a nyomtatott források között, tehát elsőlegesen a kéziratokat szemléltette, majd pedig akár időben korábban keletkezett nyomtatványokat is későbbre sorolta. Az új változatban, ami most már kék színben van fel az interneten, ott már nincs meg, hál' Istennek, ez a fajta differenciás. Nem találtam logikát igazából a források sorrendjében, de az évszám szerintem még jobb lett volna, de már is üdvözlendő, hogy nincs egy ilyen kettéosztása. Igazából ez nem egy egyedi jelenség, ez a forrástípusok közti hierarchia. A régi magyar költöktár sorozatban is ugye a jegyzetekben felfigyeltünk arra, hogy úgy kapnak sorszámot a források, hogy a kéziratos változatok megelőzik a nyomtatottakat. Tehát, hogy amikor a kritikai jegyzeteket is nézzük, mindig kisebb számmal a kéziratos forrás fog szerepelni. Fontos lesz, hogy ezen nyomtatások törvényszerűen kéziratban keletkeznek, és ezek körülfűznek át szerkesztőkön keresztül a nyomtatásba. Az is kijelenthető, legalábbis a gyülekezeti énekeskönyvek esetében, hogy a nyomtatványok szerkesztői elsődlegesen korábbi nyomtatványokból másolnak, és kevés új kéziratból származtatható szöveget közölnek. A rendelkezésünkre álló kéziratok nagy százaléka pedig nyomtatványt másol, autográffal nagy ritkán találkozunk. Csak hogy egy példával kicsit személyesen meg hazabeszéljek, a Berlini Kódex egyedi szövegváltozataival kapcsolatban azt fogalmazta meg korábban a szakirodalom, amik énekesnyelvben nem maradtak fönn, hogy ezek a szóbeli hagyomány alkalmi megszilárdulásai 1716-ban, amikor ezek leírásra kerültek, ahelyett, hogy mondjuk egy esetleg elveszett énekesnyelvet feltételezzenek, azóta Hálisnek sikerült kimutatni, hogy még ez a nagy anyag is, ami a Berlini Kódexben van, szinte az összes vers nyomtatott ősre vezethető vissza, tehát hogy még több olyan általunk nem ismert, akár unitárius szövegnek a nyomtatott forrása, amivel nem volt fogalmunk. Tehát azt gondoltuk, hogy csak kéziratba hagyományozódik. Az életükben jellemzően kéziratossághoz szorult szerzők, mint például Balassi vagy Bogáti, életművén kívüli korpuszvizsgálva kimondható, hogy a nyomtatványok változatai állhatnak még mindig legközelebb az autográfokhoz. Így nagyobb tanulságot a kéziratosságról csak úgy tudunk levonni, ha tisztában vagyunk annak másodlagos jellegével. A különböző változatok összevetése a nyomtatványok variánsával jellemzően inkább tükrözik az adott másoló magatartását, semmint az autográfhoz való viszonyt. De térjünk most rá, kicsit inkább a Psalterium kiadatlanságának kérdéskörére. Hát valaminek a hiányát mindig nehezebb magyarázni, mint a meglétezik van a kiadás kapcsán is. Bogáti életműve is, és a szakirodalom is több okot feltételez a kiadatlanság mögött. Ezek némiképp összefüggnek, ugyanakkor csak egy felsőben, hogy nagyjából mikkel szokás magyarázni ezt, de valószínűleg több együttható, vagy több tényező együttállásával alakult ez így. Ilyen Bogáti feltételezett szombatossága, hogy ezért nem lehetett az unitáriusoknál népszerű műveinek politikai alkalmatlansága gyülekezeti használatban, itt a formakultúrától kezdve a politikát, ennek különböző elemére szintén vonatkozik ez. Igen, a Bogáti korban szokatlan dallam vagy forma használat, amit nehezen applikáltak a gyülekezet éneklésre, illetve Bogáti számüzetése után keletkezett bibliai tárgyi művének publikálási tilalma. Tehát, hogy volt egy ilyenfajta vonatkozása is ennek. Ezek két részre bonthatók ezek a szempontok. Az egyik csoport Bogáti politikai sajátosságban keresi a választ, a másik az unitárius egyházbeli és külpolitikai viszonyrendszerében. Először a Bogáti felekezetiségével és az unitárius egyház viszonyával foglalkozni kicsit, aztán mennék át a politikai tényezőkre. Mert ezek némiképp összefüggenek, úgyhogy majd lehet, hogy ez egy kis kapkodás ide-oda. Először is. A Psalterium szombatos kisajátítása nélkül, tehát hogy ha azt az érvet nézzük, hogy kisajátítottak a szombatot, sok ezért nem kerültek nyomtatásban, de nélkül is magyarázatot kaphatunk elterjedésének nehézségeire, figyelembe veszik szerzője életrajzát. Bogáti a Dávid Ferenc, Jakobus Paleológus és Johannes Zomber nevéhez kötető radikális krisztológiát hirdető nonadorantista irányzatnak követője, amely kezdetektől nagy súlyal van jelen a magyarországi unitárius mozgalomban, és adja meg annak sajátos színezetét. Törékeny legitimitásokat féltve, és időnként politikai kényszerül az unitárius egyház többször kénytelen volt fellépni a szélsőségesebb teológiai újításokkal szemben. 1579-ben Hunyadi Demeter lesz az unitárius püspök, az ő idejében kezdődnek az unitárius egyház radikálisabb ágát érintő elnyomó intézkedése. így Bogáti, több elbarátjához hasonlóan menekülünk kényszerül Kolozsváról, Dávid Ferenc börtönbe kerül, majd nem sokkal később meghal. 1582-ben és 1582-83 között Bogáti a pécsi unitárius gyülekezet vendégszeretetét élvezi. A szakirodalomban sokáig bevett nézet szerint itt készült a Zsoltár fordítás, ez a nézet Kanyarú Ferenctől ered, bár az ő érvel is a valójában csak azt támasztaná alá, hogy bizonyos zsoltárok készültek Pécset, ezt az oktaplához való kapcsolatot mutatja ki a bizonyos zsoltároknak, és vannak ismert példák. A teljes Zsoltár könyv Pécsi megírását komolyabb érv nem igazolja, így a készülését nyugodtan kitoljuk akár Bogáti élete végéig is. A legkorábbi Psalterium fordítás pedig 1600, vagy forrás, bocsánat, nem fordítás, Psalterium forrás 1607-es. Tehát, hogy van egy egész nagy időtartam, amíg készülhetett a Zsoltáros könyv. A pécsi tartózkodást követően Tordán lakik, méghozzá a szintén onodorantista 1601-től unitárius püspök Toraczkai Mátéval egy időben, aki ekkor egy Paleolusz művét másolja. 1585-től Kornis Farkas udvari papja Moróth Szent Pálon, Dál Robert szerint 1592-ben, Szent Mártin Szabó Géza szerint akár a 17. század legelején hal meg, de 1592-től nincsenek adataink róla. Az életre az idézett elemből kitűnik, hogy Bogáti több társához hasonlóan a perifériára szorul, és még ha nem is halt meg 1592-ben, fontos a egyházi állás, mert biztosan később sem kapott. Hogy nem jelenhetett meg a nyilvánosságban semmilyen teológiai irányú tevékenysége, arra jól rávilágít műveinek későbbi sorsa. Miközben antiktárgyi históriás énekeit sikerrel adta ki, a bibliai história műfajában külsőségekben mindenben illő énekek énekét és jobbkönyvének parafrázisát nem tudta kinyomtattatni. Kéziratban fennmaradt apokalipszis kommentárja kívül pedig minden értekező műve elveszett. Kétségkívül hangzatosabb az eretnek szombatossága vádolni Bogátit, de már radikálisabb megalkulás nem tűrő nonadorantizmusa is kellően megmagyarázza az elhallgattatását. Bogáti nézetei önmagában is okai lehettek annak, hogy Zsoltárjait az egyház nem kanonizálta, de életrajza alapján abban sem lehetünk biztosak, hogy a Psalterium, vagy elkészülésének híre eljutott egy elbarátait jelentő szűkebb körön túlra. Érdekes adalék, hogy Bogáti összes kéziratból ismert bibliai művét tartalmazó szombatos használatban lévő Szent Erzsébeti Bogáti kódex elkobzásáról 1638-ból ismerünk országgyűlési végzést, tehát hogy még akkor is tiltottnak számította a Psalterium és a Szent Erzsébeti Bogáti kódex teljes tartalma. Ennek látszólag ellentmond az, ha nem is a teljes Zsoltár könyv, egyes Zsoltári megjelentek nyomtatásban. Igaz, attribúció és bizonyos politikai jelentések meghagyása nélkül. Az 1616 körül kiadott unitárius gyülekezeti énekeskönyvben, ez az RMN 983-as számot viseli, megjelenik 12 Bogáti Zsoltár. De már ezelőtt is tudunk Bogáti Zsoltárok felbukkanásra az unitárius forrásokban. A Toraczkai Máté számára 1601-ben készült kéziratos tagjában, ami sajnos elveszett be a tartalmat megőrizte az unitárius egyháztörténet. Négy Zsoltár is helyt kapott, és mivel a csonkán fönnmaradt kézirat végén foglaltak helyet, azt írja az RMKT jegyzete, lehetséges, hogy ezeket további Bogáti Zsoltárok követték. 1602-ben az Újfalvi Imre szerkesztette református gyülekezeti énekeskönyvben megjelenik a 8. Zsoltár, Bogátitól. Pap Balázs erről az énekeskönyvről kimutatja, hogy egyik forrása lehetett egy elveszett 16. századi nyomtatott unitás énekeskönyv, és ezt a Bölöni kódexel sikerült végül bizonyítani. És a Bölöni kódex, ami egy 16. századi unitás nyomtatványt másol, már két Bogáti Zsoltárt is tartalmaz, tehát már biztosan volt kiadása a 16. század végén is Bogátinak. Bár a Psalterium kézirati alapján látszik az egységes szerzői koncepció megléte, és nagyjából teljes kidolgozottsága, de nem biztos, hogy volt egy végleges redakció is. Erre több jel is utal. Bizonyos zsoltároknak több szerzői változata maradt fönt, amelyek egymástól függetlenül is terjedtek. Például az 55. zsoltár esetében későbbi átdolgozásról van szó, sorrendiséget is meg tudunk állapítani két változat között. 135. Zsoltár is két változatban maradt fönn, ott pedig két identikusan eltérő parafrázisban maradt fönn, de más Zsoltárokban apróbb szerzői változtatások is kimutathatók. Ha pedig a Zsoltár könyv folyamatos szerkesztés mellett készült, elképzelhető, hogy nem csak egységes formában terjedt, hanem az egyes zsoltárok önmagában is nyomdába juthattak. Azt, hogy a gyülekezeti hagyományba bekerült zsoltárok nem egy tudatos választás eredménye, megerősíti, hogy közülük több is erős szerkesztésen esett át, hogy nem mondjon olyat, amely nem felel meg az unitárius éneklések szokásainak. Ha a szerkesztő a teljes psalterim ismeretében dolgozott volna, akkor válogathatott volna olyan műveket, amiket nem kell átszerkesztenie. De ez persze, ez egy halovány érv, ugyanis azért a zsoltárokat már a liturgiában korábban is használtak, bizonyos számú zsoltárokat bizonyos liturgikus helyen szoktak használni, különböző liturgikusban. Tehát, hogy itt nem biztos, hogy csak ez önmagában erős érv. A Psalterium kéziratának lehetséges lezáratlansága újabb magyarázatot adhat arra, hogy a zsoltárok miért terjedtek nehezen. Lehet, hogy nem is csak elvi akadályok nehezítették a Psalterium befogadását, hanem az is, hogy nem ismerték egészében az elkészült munkát, akár még kész sem volt. Annyi biztos, hogy a teljes zsoltárfordítás valamilyen formában 1607. decemberében, mert Szent Erzsébeten van, ahol a többi bibliai parafrázissal együtt lemásolja egy ismeretlen másoló. Mellékes információ, hogy Szent Erzsébet ekkor már Pécsi Simon birtoka. Túri Zsigmond szerint Pécsi Simon Homorú Szentpárról hozza a bogáti kéziratait, míg Dán Róbert megengedi azt is, hogy Kolozsvárról szerezze meg Pécsi Simon. És arról is megosztanak a vélemények, hogy akkor Pécsi Simon milyen értelemben nevezhető szombatosnak 1607-ben pont, és ez még egy kicsit árnyalva, és ezzel még a bogáti szombatosságát gyanító feltételezéseknek is egy kicsit így elébe menve, hogy az utóbbi évek kutatásai afelé mutatnak, hogy a 17. század első harmadában még egyház szervezetileg és ideológiailag nem váltak el élesen egymástól a Szent Háromság tagadó irányzatok és az ezeket követő gyülekezetek. Keserű Gizella mondja azt, hogy igen, a korban egészen nyilvánvalóan nem volt szilárd és egyértelmű határ, különösen az első időszakban a nonadarantisták és a szombatosok között idézett vége. Másrészt pedig a szombatos főurak, mint Pécsi Simon birtokai bizonyos védettséget tudtak jelenteni az aktuálisan nehéz helyzetbe kerülő unitárius személyek számára. Molnár Dávid, a szegedi Molnár Dávid, éppen a kissajnosi másoló műhelyben másolóműhely némely szkriptáról valószínűsíti, hogy import másolók voltak. Tehát, hogy nem az írás mesterségéből élő szombatos világi íródeákok, akik nem is feltétlen tekintés, de valamiféle mesteri papi pozíciót töltöttek be ebben az időben az unitárius egyházban. Tehát, hogy az unitárius vezetők közül akár egyház szervezetileg is vannak arra utaló nyomok, hogy lehet, hogy a szombatos egyház kialakulásában is szerepe volt. A regnáló unitárius előjáróknak. Hogy mennyiben lehetett szombatossággal vádolni Bogátit, összefüggésbe hozható politikai koncepciójával. A Psalterium fordítása az időbeli históriák értelme szerint készül, saját bevallása szerint, amint ez kiderül a Pécsi Simon énekeskönyv címlapjáról. Itt látható a címlap. Látszik, hogy az, hogy az időbeli históriák szerint van, ez egy fontos információ. Nagyjából még így van. Bogáti bibliakritikai szemlélet elsősorban Castellióra és Palaiologusra támaszkodott. Ez a zsoltárokra vonatkoztatva azt jelenti, hogy azok historikus és nem profétai szövegek, értelmezésük a betű szerint értelem, a Sanctus Literalis és a történeti kontextus, a Sanctus Historicus minél pontosabb feltárásával lehetséges csak. A szöveg applikálása akár Jézusra, mint Messiásra csak is külső lehet, nincs kódolva a történeti szövegben. Emellett Bogáti olyan fordításpolitikai koncepciót működtet, amelyet lényegi a bibliai szövegek forrása és historikus visszaadása anélkül, hogy szövegek immanensen tartalmaznak hozzájuk fűződő értelmezéseket és kommentárokat. A fordítás és az értelmezés egy másképp szöveg és kommentár éles elhatárolódásaival megmutatkozik az énekek énekében és a jókvélemű ének parafrázisában. Ott egy ilyen szummát ad a végén, a historiák végén, vagy parafrázisok végén, ami a saját értelmezése, egy rövid summa, illetve még a zsoltároknál a paratextusnál is elmekben, de ugyanígy az összes művében akrosztiont használ, amiben akár a reflexív elemeket a zsoltárok esetében a zsoltárnak egy rövid summáját adja, ami címként is megjelenik a zsoltár előtt. Tehát az értelmezés az átcsúszik a paratextus elemeknek a pozíciójába. Zsoltár a historikus fordítással létrehozta a maga sajátos retorikai struktúráit, ami szokatlan lehetett a gyülekezeti énekköltészet bevett gyakorlatához képest. Bogáti Zsoltári többnyire epikus kerettel rendelkeznek, a zsidó nép, a különféle ószövetségi ritusok hangsúlyos és állandó emlegetése megnehezíti a szövegek aktualizálását, alkalmazását. Ezt az anomáliát fedezhetik fel a Bogáti Zsoltárok nyomtatás megélt csoportjában. Bogáti szövegkülsége több problémát is okozott az egyházi ének használat számára, ahol a szövegkülségnél jóval fontosabb elv, a didaxis következetessége és az énekek használhatósága. A nyomtatott unitárius énekeskönyvekben a 72. Zsoltárból, amit közölnek, kimaradt 4 strófa a zsidó nép kiválasztottságának túlzott hangsúlyozása miatt, itt mutatom a kimaradt 3 strófát, hogyha 4 strófa maradt ki, ez a 7-től 9. strófa ezek reprezentásával, tehát gyerek a föld, a zsidó ország lesz, kinek határa hülyen megyen, két tengert éri, annyi összemegyen, délre északra húgasága leszen. Ellenségi is neki meghódlanak, arccal előtte az sportba borulnak, sok pogán népek neki fejet hagynak, sok ajándékkal, adóval bejárnak, stb. Igazából itt látszik a történeti kontextus. A szintén hasonló okok miatt elmarad a 33. Zsoltárból 14. és a 15. strófa, ami reprezentánsa a 14. strófát idézem. Drága nép és boldog tahát az zsidó nép, hogy neki ilyen Isten, hogy neki Istene ímentbeli felség, gondviselő atya, így kegyes istenség, kinek az kedvében mind drága örökség. A 72. Zsoltár nem csak csonkul, hanem alapos szerkesztésen is átmegy, legalábbis a megmaradt szöveg. A kezdődő két sor így szól a Pécsi Simon énekeskönyvből, ezek is a Pécsi Simon énekeskönyvből voltak ezek a változatok átírva. Tehát ugye látszik, hogy Pécsi Simon énekeskönyvben úgy kezdődik, hogy újra tette Uram a szent népnek, ad te szent lelkedet ez új fejedelemnek, míg az első interjús, vagy elsőként ismert 1616-os énekeskönyvből új urat adtál, Úristen az országnak, ad szent lelket ez új fejedelemnek. Tehát, hogy ez erdélyben énekel egy kicsit más, sokkal aktuálisabbnak hathat, mint maga a történeti kontextus legalábbis. A 46. Zsoltárban is vannak változtatások, a 7. versszak 4. sora eredetileg ez oltalmazza Jákob maradékját, nyomtatásban ez oltalmazza nyomorult hazánkat. A 14. versszak 3. sora én oltalmazom a zsidó népet, nyomtatásban én oltalmazom keresztény népet, tehát érezhető a hangsúlyeltúródás nyomtatásban. Ezeknek a változtatásoknak nem kis tétje van, ugyanis a szöveghelyek applikálása könnyen egy olyan felfogáshoz vezet, miszerint a megváltásban a zsidók másképp részesülhetnek, mint a többi nép. Ez összecseng a Bogáti apokalipszis kommentárjának előszavában olvasható, paleológus parafrazáló, rövid üdvtörténeti összefoglalóval. Tehát ez Bogáti előszava. Mivel pedig az ezesztendőben munkálkodtam az Jézus Krisztus históriájában, akit új fritkönyvnek hínak, kikben a zsidók ellen, azt, mik az Jézus megveték, ölék és tagadák, az maradék hív zsidóknak, és az sok hív pogánoknak bizonyített, hogy messiás az Jézus. Tehát más azra, amire való az volt, zsidó se várjon, az pogán is nyugodjék, az hittel talált szentsége. A határozott újítási szerkesztés más szempontok alapján is hozzányúl Bogáti szövegeihez. A bizonyos zsoltáraiban megjelenő hangszer használat sorra eltűnik a kiadásokból. A 33. Zsoltár, 3. és 4. vagy a 92. Zsoltár második strófája nem jelenik meg nyomtatásban. Nem, elrontottam azt hiszem. Igen, itt vannak a kimaradt strófák, illetve bocsánat, de még visszatérek. Igen, bocsánat, lezavarodtam kicsit. Az unitáriusok a kálvinistákhoz hasonlóan beszüntették az Isten tiszteleti hangszerjátékot, mint pápista találmányt. De itt Ferenc Ördik magyarázatában is megjelent ezzel kapcsolatos szokásos szólamok, de izgalmasabb Enyedi György Kolosszaiakhez írt levél 3.16-hoz fűzött prédikációnak ide vonatkozó részete. Ez a, és olvasom, harmadik tévedés az éneklésben sípokat, ordonákat fúnak a templomban. Mert noha a Zsoltár könyvben sokszor olvassuk, hogy az Isten síppal dobba a legedével trombitával kell dicsérni, de külön volt az, mert efféle muzsikuszer számok mellett oly dicséreteket mondtak, kiket minden megértett, és akárki is egyetemben énekelhetett. Egy az, hogy ez volt az Ótörvényben és az Új Testamentumban, arról parancsolatunk nincsen, mint a szájra való éneklés felől. mi azért engedjük meg a szájjal és szóval mondott dicséretekkel, elégedjünk meg, bocsánat, és ekképpen magasztaljuk az mi Istenünket. Ez az érdelés ugyancsak érinti az Ózsúi Szövetség érvényesülésének kérdését, vagy érvényességének kérdését, amelyben Bogáti álláspontja alig, hanem eltér a mérsékeltebb Enyediétől. Mindenesetre furcsa lenne, ha Enyedi idézett prédikációja után a gyülekezet Bogáti 33. zsoltárnak egy olyan változatára zengítene rá, amiben a 34. strófa is helyet kap. Ez a bal oldalt olvasható két strófa, a 33-ból a tisztességet ennek velem megadjátok, ez az Úrnak zengen minden muzsikátok, hol vagy a lantotok, hol ti citerátok, kürt, orgona, sípdob, hol ti kintornátok. Ezekkel az Urat nosz, akit dicsérjétek, szokatlan jelenek, új nótát verjetek, az Úr jó hírére szépen bemérsetek, most minden örüljön, úgy zengedezettek. 92. Zsoltár második strófája, ami a jobb oldalon található, mint a direkt menne szembe Enyedi szövegével, de az előző is ez az, hogy hol vagyon a sok hangszer, az is kicsit hasonló. Téged nem csak nyelve számmal, szívből említlek nótámmal, de minden igazság zajra a tíz húruhegyedi szóval, lantasíppal, orgonámmal, kürtel, drombbal, trombitával. Csak kontrollszövegként a Vizsgai Bibliának az idevágó részeit felolvasom, tehát a 33. Zsoltár, van, így szerepel az idézet, azt is, hogy dicsérjétek az Urat hegedőbe, landban és tíz forró kintornában énekeljetek neki, míg a 92. Zsoltárban, hogy hirdetni minden napon azt a kegyelmességedet és azt a igazmondásodat minden éjjel, tíz forró hegedővel, lantva énekkel, hegedővel. Azt láthatjuk, hogy a szerkesztők a következetesség volt, tehát felállalozzák a szöveghűséget. Ez a jelenség nem idegen a gyülekezeti éneklés műfajától, sem az unitáris szerkesztőktől, mert nem is csak Bogáti Zsoltára esetében alkalmaznak egyébként. Mutatok egy másik példát, Balkészről itt a Bölői Kódexnek van egy éneke, amiben azt látjuk, hogy van egy kihúzott strófa, ami az 1600-as vagy 1500-as évek régi unitáris énekeskönyvben megjelenik még. Itt az 1616-os énekeskönyv van a jobb oldalon, abban már nem találjuk meg ezt a strófát, tehát úgy van, hogy egyszerűen kimarad az utolsó előtti strófa önkvesből, és ha megnézzük, hogy mi az oka, bocsánat, kicsit pixeles a kép, uralkodó, te azért, Uram Isten, te szent fiaddal örökké mennyékben, Krisztus Jézussal magasságban, dicsérünk téged dicsőségben, tehát egy doxológiai rész, amit mondjuk ennyi kifogásolható egy unitárius szerkesztő számára, ez korábban benne maradt még a 16. században, az énekeskönyvnek később kiszerkesztik belőle, majd pedig később a felhasználás, tehát fontos, a régi szövegváltozatban kihúzza a nem használt strófákat, hogy van egy ilyen visszautalás és adománynak. A strófák elhagyások viszont Bogáti minden, mivel esetében használt argumentatív akrosztiának csomplásával járnak, tehát hogy már a Bogátit egyedítő politikai jegyeket is csonkítják igazából a szerkesztők. Itt átugrok egyrészt, itt a dalamhasználatra akartam egy kicsit beszélni, azt gondolom, hogy nem fogunk elférni az időből, hogy erről beszélek. Gyakorlatilag a Dióhéjban annyi, hogy a 16. századi unitáris énekeskönyvekben nyomon követhető az is, hogy a dalamkincsben is meg kell választani a saját liturgiájukat a többi protestáns felekezetéről, tehát valamit írnak, első kiadásokban nem írnak nótajelzést, későbbeket meg más hasonló metrumú nótákkal helyettesítik, tehát hogy a liturgiájuk teljesen le tudjon válni a többi felekezetről. Ebben mondjuk Bogáti egyébként bele sorolódott volna az idegen mintájú nagyon széles dalmasználatával, viszont annyira idegenek voltak, hogy gyülekezetben nem ismerte azokat, tehát hogy ez volt egy még korábban emlegetett térfő formailag Bogáti, mert nem énekelhető, és mégis valahogy persze éneklik néhány zsoltárát. Meg Szatmári Áron most védés előtt álló disszertáció foglalkozik elég milyen a Bogátinak a dalamkincsével és a nótajelzéseivel, nagyon-nagyon sok újdonsággal. Az előzőek alapján, és hogy Torda János szintén unitárius zsoltár könyv is kéziratban maradt, ugye egy 30 évvel később kezdett szintén teljes zsoltári fordításról van szó, ami szintén unitárius, ugye nincs tehát arra utaló nyom, hogy az unitáriusok is szerettek volna református mintára teljes nyomtatott zsoltár fordítást is az énekes könyvük kérére. Sőt, Az ellenkezőjére utal, hogy az 1632-es énekeskönyvtől kezdve nincs külön választva a Zsoltár rész, és hogy nem a Zsoltárok sorrendjében, hanem ABC-rendben szerepelnek az énekek. Mégis, még az is szembetűnő, hogy 1697-es énekeskönyvben bekerül 31 darab Tordai Zsoltár, ez egy elég nagy mennyiségű új szöveg a 150-ből, de több úgy kerül be, hogy szerepel vele párhuzamosan ugyanannak a Zsoltárok más fordítása is, tehát a Zsoltárok számszerű teljessége nem volt cél a válogatáskor, sokkal inkább a funkciójuk, vagy a liturgikus szerepük. Az énekeskönyveknek inkább céljuk énekelhető és használható éneket adni, a meglévő saját énekhagyományt tovább hagyományozni. Az 1697-es énekeskönyv szerkesztése emellett arra sem utal, hogy Bogáti gyülekezetben ismert Zsoltárnak népszerűsége csökkenne. Tehát nem nagyon íródik ki. Néhány Bogáti, amit nem tudnak énekelni, az kikopik, de egyébként folyamatosan jelen van a század során az a néhány, ami bekerül olyan. És most áttérnék egy kicsit a teljes szalterjúnak a kéziratos hagyományára. Tehát a teljes szalterium kéziratos változatainak nagy száma, ezzel szemben a felhasználói oldal Zsoltárkönyv igényét mutatják. Ez az összes kódex valaha tartalmazta, de van a töredékek, de nagy részük tartalmaz a teljes egészében a Zsoltárkönyvet. Elég nagy szám is láthatjuk az évszám megosztás alapján, hogy ezt egészen széles idősávban másolták. Sőt, olyan forrással is találkozunk, amely egyszerűen mindkét unitárius zsoltárkönyvfordítást tartalmaz, hogy a Tordai Zsoltárok is belekerülnek, ez a Kövendi János kódex. A fennmaradt szalterjumok szövegváltozatai nagyon sokféle állapotúak. Ennek hátterében felmerülhet egyrészt a korábbi kérdés, hogy olyan Bogáti összeírta a végleges zsoltárkönyvet, és ez indukálhatta a változatok szövegminőségének heterogenitását, vagy az unitárius és szombatos másoló prioritása és beavatkozása alapján változott a korpusz minősége. Esetleg a hagyomány markás kettéválása miatt több autográfot kell feltételezni. Érdekes, hogy Bogáti kéziratos népszerűségét nem csak a szalterium másolatok bősége mutatja, hanem bizonyos források szerkezetén és a paratextusain is érezhető egyfajta elfogultság a szerző irányába. A Szent Erzsébeti Bogáti kódex egésze is figyelemre méltó a kor egyetlen egyszerzős antológia szerű kötet kódexe, amely Bogáti által ismert összes kiadatlan verses művét közli, tehát az összes bibliai tematikai dolgot, kívül az Eszter könyvét, amit korábban már nyomtatásban megjelent. Tehát olyan, mint a teljesség igényével készülne kiadatlan Bogátikról egy gyűjtemény. Emellett mást is elárul magáról a forrás. Itt a Jób könyvének a címlapjával találkozunk. Itt van fölül egy cím, alatta pedig egy 9 latin nyelvű disztihon. Az az érdekesség ennek, hogy a versfőkből 584 szófás, azt hiszem, hogy a leghosszabb magyar nyelvi mű a Jób könyve, és ennek az akrosztilónak kiad 8 darab latin nyelvű disztihont. Igen, bocsánat, csak hogy ne veszek el a szavakba. Itt viszont 9-et találunk, és arra sikerült következtetni ebből, hogy megnézzük a címet, illetve a fordítását, nagyon rossz minőségű ez a kép, úgyhogy csak felolvasom a fordítását, Jankovics László fordítását. Jobb könyvének a parafrázisa a leghelytálló képe, például igazsága szerint, magyar énekben kifejezve a szerző, a felettéből és teológus, Bogáti Pelidész Miklós által. Hát az teljesen biztos, hogy nem annyira valószínű, hogy Bogáti tudott volna rendesen héberül, valamennyi biztos, de hogy rendesen az biztos, hogy nem. Tehát itt valamiféle külső beavatkozás látszik a címben. A másoló még 8 latin disztihon tartalmazó akrosztihont is megtolja egyet, tehát övé az utolsó, ott botlik a ritmus is egy kicsit, meg nem olyan elegáns, mint a többi. Látszik, hogy ez nem volt a szöveg eredeti része, és ott is a héber tudást hangsúlyozza a végén. Tehát olyan, mint hogy ez fontos lenne a felhasználónak, hogy ez héber források alapján készült. Az ilyen kultikus másolói, tehát ilyen kultusz próbál akár Bogáti köré építeni, ez ellenére a Zsoltárkönyv másolata nem mindig tekinthető pontos változatnak. A Biblia istúriek esetében, tehát a jobb könyve, énekekénekkel, meg a Mózes könyve parafrázisoknál alig lét hibákat, a szalterim szövegében sokszor romlott szövegváltozatok közöl. Az első négy zsoltár akrosztihonja roncsolódik, emellett a másik a számára ismeretlen dalamokat más metronomokkal helyettesíti, betolt plusz szótagokat. De mindenképpen lehet, hogy ilyen, van egy ilyen kultikus hozzáállás Bogártyúhoz. A Szent Erzsébet kódexhez hasonlóan működik a Pécsi Simon énekeskönyv. Bocsánat, ez még itt a Zsoltárok könyve eleje, ahol szintén megjelenik fönt a Bogártyúról egy három latin sor, amit szintén igyekszik a másoló méltatni a szerzőt. És hogyha följebb megyünk, itt ez a Pécsi Simon címlapja, újra. Tehát, hogy itt a Pécsi Simon, azt hiszem, hogy a szövegkritika ebben egyetért, vagy a filósok, hogy a szövegkritikailag leginkább jó változatot közlő forrás. Nagyon szép állapotú egyébként, a másoló a zsoltárokat sorokra töri, nem takarékoskodik eljel, másolás az tiszta, olvasható, alig egy hibákat, tehát ott is látszik, hogy tiszteletel szöveghez, legalábbis valamiféle elvárásokkal. Címlapja nagy betűkkel jelzi a címet, és három fontos dolgot emel ki, a szerző nevét. Ott bele van, szerzőnével mutatom itt egére, itt bele van egy fia illesztve, ez egy későbbi kéz. Az irodalom történetek problémája volt, hogy nem tudtak, hogy hány bogárt a Fazekas Miklóson, és szerintem egy, ahogy itt a Kanyarú utcerizás bejegyzését tanúskodnak, többen írogattak akár irodalom történészes kisebbre, és lehet, hogy ez egy fajta bizonyságszerzés akart lenni, hogy de azt el lehet felejteni, ez egy később betoldás. Szerző nevét, egy utalást az énekek dallamaira, vagy eleve arra, hogy énekeskönyvről van szó, valamint a fordítás politikára, azaz, hogy az időbeli históriák értelme szerint fordítja a zsoltárokat. A tipográfia azt mutatja, hogy az utóbbi az egyik legfontosabb információ, ami kiemelhető a zsoltárkönyvről, tehát ez a másoló a forráshűséget állítja a középpontba. E két kódex másolói számára Bogártyú neve autoritást jelez, és ezt az autoritást szeretnék tovább építeni, tovább hagyományozni az olvasó közönségük számára. Ezektől merőben különbözik további két szombatos kódex eljárása. Márti Fiános kódex egy ortodox szombatos gyülekezet számára készült szöveg, és ez több módon is nyomot hagy a kéziraton. Címlapja nincs, mindenféle megjegyzés nélkül az első zsoltár címfújratával kezdődik a kódex zsoltár része. Másoló egészen szabadon bánik a szövegeivel, sok helyen egyszerűsít a szóképeken, a nehezen érthető helyeket átírja, az ismeretlen dallamokat ismertekkel váltja fel, a hibás metrumokat, szótagszám hiányokat akár olyan áron is javítja, hogy ezzel egész sorokat megváltoztatni kényszerül. Mindezekkel persze saját szociokulturális közegének közelíti a szövegeket, ezekkel a módosításokkal teszi lehetővé, hogy énekelhetőek legyenek. Tehát a szerzői szövegtől távolabb kerül, mégis gondosságának köszönhető, hogy a gyülekezet rendezett, jól énekelhető szöveget kapott. Mindig, vagy megint csak a gyülekezet énekesülés felé mozdul el a szöveg, akár a nyomtatványok esetében, csak nem a protestáns ének hagyomány irányába, hanem az ortodox szombatosságaiban. Máté Fiános kódex színek másolói szintén társszerzőként működik, Bogártyú mellett, vagy szinte társszerzőként, olyan, tehát hogy mutatok meg példát, de invenciózussága mindig az énekelhetőség használatosság szolgálatában áll, és többször felülbírja erre a forrását. Nagyon nagy mértékű eltérései vannak a viszont nagyon kreatív megoldásai. Egy példát mutatok csak, hogy kiemelve, itt a Pécsi Simon énekeskönyv látható bal oldalt jobb oldalt a Máté Fiános kódex változottat. Látszik az, hogy a kegyelmes Isten képe jelenik meg. Tehát, hogy nem a haragó Isten, mint az Ószövetségben, amire Bogártyú mindig figyel, hogy Ószövetségben tisztusban tartja. Itt már változtat rajta, de rengeteg ilyen, meg ennél radikálisabb példa is van a Mátyófi kódexnek. Ez egy olyan másolat, ahol semmilyen módon nem válik fontos, hogy forrásának a szöveghagyományban valaha volt olyan előzménye, amely Bogártyú tollából jött ki. A lényeg, hogy a zsoltárok verses fordításáról van szó, az énekelhetőség feltételeit pedig a másoló szavatolja. A másik szombatos énekeskönyv, amiről beszélek még, az a Magyari Péter szombatos kódexe, ez a legkésőbbi forrásunk 1704-ből. A Pécsi Simon énekeskönyvhöz hasonló hűséggel követi az egyes énekek szövegét. Notarizésében viszont már nyomon követhető Mátéfi eljárásra, saját gyülekezete által használt dalomokra kicserél a kevésbé vagy egyáltalán nem ismerteket. Gondoljunk bele, hogy itt már több mint 100 év eltelt a zsoltárium készülte között, tehát hogy akár a liturgikus dalomok is megváltoztattak, vagy kikophattak. Címlapja viszont félelemre méltó. Hozza a Pécsi Simon énekeskönyvből ismert címfeliratot, sőt annak egy teljesebb változatát. Teljesebb az nem azt jelenti, hogy valószínűleg így volt, hanem kiegészíti a másoló. A Szalatinum Dávidis birtokos szerkezete a Szent Erzsébeti Kódexben is megtalálható, valószínűleg ez a legteljesebb változata egyébként. Azonban az időbeli históriák emlegetése után hosszan taglalja Isten argumentumait, akinek a tiszteletére készül a fordítás, legalábbis eme címlap szerint. Tehát betold egy ilyen rétel. Ez a szöveg radikálisan antitrinitárius szöveg, de tulajdonképpen szalonképes mind gondolatista, mind szombatos közegben. Isten dicsőítését egy ámen szó zárja, aztán majd apró betűkkel folytatódik Pécsi Simon énekeskönyvből is meg szöveggel a címlap. Sajnos az a mikrofilm másolatból nem eldöntető, hogy Bogáti neve is szerepel a címlapon, remélhetőleg, hogy autópsziával még igen. Annyi azonban bizonyos, hogy a szerző kilétére sokkal fontosabbnak tartott a Magyari Péter belőni a kódex teológiáját. Éppen azt csinálja ez a kódex, amit korábban a Psalteriumtól elvitattunk, nem csak a fordítói elvre hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogyan kell értelmezni a szöveget. Ez esetben már van teológiája a szövegnek, csak ez nem a szerzőtől származik, hanem a másolótól. Itt a zsoltárok értelmezése adott lesz már, és nem csak azért, mert a befogadó közeg számára evidens, hogy hogyan értelmezze ezeket a zsoltárokat, hanem ez a hogyan a címlap által belejódik a Psalterium szövegébe is. Másik példa, Bogáti autoritásként való hivatkozására, hogy Kövendi János kódex másolója, Felvinci György, több interjús forrásnak a másolója, megrendelésre készült munkái végén jellegzetesen elhelyez egy-egy epigrammát. Mutatok egy ilyen részletet, ez a Kövendi János kódex végéről van, és bele is zoomolok, mert itt van a Bogáti nekünk, mert bele helyezi, vagy utal ugye Bogátira. Ez a kódex tartalmazza mind a két Unitári Zsoltár fölkezést, tehát a Tordait és a Bogátit is, elkezdi a Tordait, másfél majd pedig ott van, hogy ez eddig mind jeles, de hogy ez könyv teljes nem volna papírossal, tehát hogy maradt még papír a végén. Egy Bogáti Miklóst, akit énekelnek most torokkal és hangossal, ez fontos volt így az előbb, hogy ez lehet egy kis egyszer, és írta melléje, hogy nézne belé egy szíve ájtatossal. Tehát valószínűleg ezt ilyen önszorgalomból még lemásolja, felvinci a Bogátit a kódex végére maradék papírokra. Viszont az látszik, vagy az a következtetés vonható le, hogy 10. század második felében Bogáti nem volt ismeretlen szerző igazából. Tehát hogyha így hivatkozunk rá, akkor igazából a másolónak is egyértelmű volt, és a felhasználónak is. Most így a vége felé közelebb az előadásnak, még egy olyan, ez most a kézitokról egy kicsit leválva, de egy olyan példát hozok még, hogy milyen más hatása van még így a Bogáti Psalteriumnak, legalábbis a zsoltárainak. Nagyon érdekes jelenség, hogy vannak az úgynevezett Kovanovszki fordításokként apostrofált szövegek az Unitárius énekeskönyvekben. Ezeket nem, hát ezek nem Kovanovszki fordítások, hanem Kovanovszki dallamok mintájára írt magyar, latinból, tehát vulgatából fordított magyar zsoltár fordítások, de lengyel dallamok, tehát a lengyel formák magára véve. Ezek nagyon érdekesek, szerzőikről semmit nem tudunk, egyszer csak megjelennek a nyomtatásban, viszont a politikájuk rendkívül hasonlít a Bogátinál megismert jegyekhez. Tehát látjuk, hogy akrosztionos vers, és akkor azt hiszem más olyat nem is használ, hogy egy argumentumot adna meg az akrosztionban, hogy szintén ezzel találkozunk. Törekszik arra is, hogy közelítse a zsoltár versek számát a versszakok száma a parafrázisban. Ószövetségi kontextust is adna, ha nem is olyan mélyen, mint Bogáti. Viszont egy egész pontos fordítás, de pontosan, mint Kovanovszki egyébként, onnan látható, hogy nem is Kovanovszki fordítás. Itt az elgondolkodható, hogy vajon volt egy olyan iskola, amiből Bogáti és ez a szerző is tanulhatott, aki hasonlóan, nagyon hasonlóan gondolkodik a fordításról, vagy pedig egyszerűen Bogáti szövegének volt valamiféle divatja, akár szerzőismeret nélkül, de hogy legalábbis maguk a szövegek tudtak működni a politikájuk miatt, és ezt valaki példát tett legés a fordításán. A végén egy kicsit még a kéziratokról beszélnek, illetve a stemmáról, amit nagyjából sikerül felállítani. Ez egy a kéziratokkal kapcsolatban ez egy régi munka már, de még magyarázkodok is hozzá legalábbis. Látható, hogy az ismert hét feltételet szombatos környezetben másképp szajperű kézirat, amelynek egy évszázadát tudott felülelő távlatában készültek. Egészen szűk földrajzi térhez köthető Kisolymoshoz és a tőle 6 km-re fekvő Szent Erzsébethez. Mindjárt a legtöbb, amit mutatom a stemmel, az alapvető dolgait, itt erre nem volt idő kitérni, meg talán nem is lett volna nagyon izgalmas. Itt az mondható ki, hogy Pécsi Simon énekeskönyv és a Jancsó kódex, a két legjobb szövegváltozatnak ítélt szövegváltozatot tartalmazó kódex, közösségesen mennek vissza, illetve a Mátéfi János és az Abasfalvi Zsolták könyv, Mátéfi János kódex és az Abasfalvi Zsolták könyv szintén egy azon, viszont nagyon más hagyományról származnak, nagyon elkülönböznek ez a kétféle származtatás elképzelhető esetükben. Ezen felül, tehát két ilyen nagy törzsre osztik, ezért feltétlenül akár a két autográf léten is, csak azért mutatom. Ez pedig már inkább bokor lesz, mint fa, de még mindjárt kitérek erre. Tehát az mondjuk, hogy ezek földrajzilag nagyon egymáshoz nagyon közel keletkeztek ezek a kéziratok, mégis ezen a kis körön belül több olyan szövegváltozat kering, amely különböző külső forrásokat feltételez, tehát nem magyarázható az egymásból való leszármazással. Ezzel szemben a térben és időben távolabbi magyari féle szöveg, tehát a legkisebb 1704-es szöveg, zavarba ejtőn kevés variáns, saját variánssal rendelkezik, igen közel áll textológiával a Pécsi és a Jancsó féle szövegekhez. Bizonyos esetekben túl együttetőek a variánsok, máskor pedig túlon-túl eltérnek. Ebből egy tény és egy feltételezés következik. A tény az, hogy Bogátyúk szalterimban népszerű volt a Szent Erzsébet környéki szombatos gyülekezetekben, sok más alatt készült, a szalterim kéziratai közkézen forogtak. A feltételezés pedig az, hogy létezett legalább két olyan ősvariáns, akár szerzői, akár a 11. század elején készült, de a szerzőihez nagyon közel álló változat, amelyeket sokáig másoltak tovább kriptorok, és amelyeket ma már nem ismerünk. Ezt erősítenék meg a Pécsi Bogáti Kutatócsoporttal készített mikrofilológiai vizsgálataink is, amely alapján igen nehezen tudunk szövegcsoportokat elkülöníteni, ezért lesz inkább bokor a fa helyett itt a stemmánk. És természetesen bárhol lehet ezt ismeretlennel bővíteni, ezt a stemmát még, mint ahogy ezt Vadaitól megtanultuk. Tehát nem tud, ezek csak a persze a fennmaradt megtudatok. A szalterium hagyományozódása mellett unitárius környezetben biztosan terjedtek a nyomtatásban, és közkedvetettek voltak az egyes zsoltárok is. Az unitárius gyülekezet elsődleges törekvései között biztosan nem volt a teljes zsoltár fordítás kiadása, annak ellenére sem, hogy két unitárius fordítás is készült kb. 30 éven belül. És most kicsit összegezném és visszakacsintanék az előadás elejére, amikor a nyomtatványokkal és kéziratokkal foglalkoztam, de csak nagyon röviden. A felvetett témakörök sokféleség ellenére nagyon remélem, hogy ezért sikerül bemutatni a szalterium egyedi hagyományozódását és annak korabeli lehetőségét vagy feltételeit. Igazából most a probléma, tehát hogy a szalterium kéziratos hagyománya milyen fénytörésbe helyezi a nyomtatott gyülekezeti hagyományról levonható statisztikai következtetéseket, ez volt a kezdő problémám, erre szeretnék reagálni. A legtöbb korabeli mű népszerűségét vagy hatását látványosan mutatja, hogy hány kiadásban jelent meg, ugye, és hogy milyen hosszú időszakon átadták ki. Ezzel szemben a kéziratosságba szorult, többször tipikusnak nem nevezhető művek vagy szerzők esetében, mint Bogárti, nehezebb ezt meghatározni. Mivel a kéziratosságról levonható következtetései mindig a fennmaradt források ismeretlen hányada felől értelmezendő, a nyomtatványokéhoz hasonló exakt meghatározás helyett maradnak a feltételezések. Csak olyan esetben lehet határozottabban fogalmazni, ahol kellően nagy forrásanyag áll a rendelkezésünkre. A szalterium forrásainak esetében az viszont világosan látszik, hogy nagy számban maradtak fenn, több mint 100 éven keresztül folyamatosan másolták, autoritásként jegyezték szerzőjét, tehát Bogáti Zsoltár könyvben hosszú ideig népszerűségnek örvendett bizonyos felekezeti és vagy földrajzi körben, hatása kiadatlansága ellenére érezhető a 17. század folyamán. Nagyon szépen köszönöm meg tisztelő figyelmet!